Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levelének 4. fejezetében, a 2. verstől a 4. versig a következőképpen. Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek. Ne szűnjetek meg hálát adni. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most fogoly is vagyok. Hogy azt hirdessem. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Foglaljuk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, ahogy említettem a bevezetőben, vagy az Isten tisztelet elején, ma Rogáte vasárnapja van, azaz az imádság vasárnapja, és ez a latin szó, hogy Rogáte, ez azt jelenti, hogy kérjetek. Ha egyházi ünnepi szempontból nézem ezt a vasárnapot, akkor egy nagyon-nagyon különleges helyen foglal el. Feltámadás ünnepe után vagyunk, a tanítványokat sokként érte Jézus Krisztusnak a halála, majd az a tény, hogy eltűnt a teste. Az emmausi tanítványokkal való találkozás, az felhevítette a szívüket, ahogy olvassuk Lukács evangéliumában ezt a tudósítást, de először nem tudták, nem is sejtették, hogy aki velük beszél, az a feltámadott Jézus Krisztus. Majd amikor az a lepel lehullott a szemükről, a lelki látásukról, és a feltámadott Jézus Krisztusnak a jelenléte, a vele való találkozás, a vele való beszélgetésnek az öröme betöltötte a szívüket, akkor valami igazán különleges érzés fogta el őket. Ezt így írja Lukács, hogy nem hevülte fel a szívünk, ahogy mondják a tanítványok, nem hevülte fel a szívünk, amikor vele beszéltünk, amikor hallgattuk őt. És ebben a 40 napban, amíg Jézus itt volt ezen a földön, feltámadott úrként, erről egyébként nagyon keveset tudunk a Szentírásból, ezt hozzá kell tennünk, láthatták őt a tanítványok, és azt is tudjuk a beszámolók szerint, a dokumentumok szerint, amelyek például Pál is, amelyről aztán Pál is ír, hogy körülbelül 500 tanúnak jelent meg, akikről tudósít a Biblia, azok beszélhettek vele. Beszélhettek vele majd a 40. napon, amit most csütörtökön fogunk majd ünnepelni, a 40. napon felemeltetett az Atya jobbjára, a mennybe ment, ez a mennybe menetel ünnepe, és 10 napra rá pedig elküldte a szent lelket, az atya, elküldte a vigasztalót, elküldte a pártfogót, feltámadástól számítva 50 nap telt el. Ezért is nevezzük egyébként ezt az ünnepet Pentekoszténak is, 50. nap. És nagyon érdekes lehetőség belegondolni abba, hogy hogyan élhették meg a tanítványok ezt az időszakot. Jézus feltámadása után megjelent közöttük, de azt is kilátásba helyezte, ahogyan már halála előtt is, hogy a tanítványokra komoly feladatok várnak, és hogy abban a formában, ahogyan elhívta, ahogyan tanította őket, nem lesz mindig velük. Éppen ebben a részben is, amiről olvashattunk itt János evangéliumának 16. fejezetéből a lekció olvasásban, éppen erről beszél Jézus egyébként, hogy majd elmegyek, és majd ti szomorúak lesztek, de aztán visszajövök, és örömötök olyan nagy lesz, hogy senki nem fogja elvenni ezt az örömöt tőletek. És ebből már előre vetült az egyház jövendőbeli helyzete. Istennel nem a látás, hanem a Szentlélek belső bizonyság tétele, az igeolvasás, az igehirdetés a szentségek által és az imádság útján lehet kapcsolatot tartani. Ez egy más jellegű kapcsolat, mint az, ami Jézus és a tanítványok között lehetett. Nekik megadatott az, hogy ezt a földi Jézust hallgassák, megadatott számukra az, hogy a földi Jézusnak a gyógyítását átélhessék, megtapasztalhassák. De Jézus mennybe menetele után, aztán a pünkösdi történet óta teljesen más jellegű kapcsolatot élhet át az ember. Más, de nem kevesebb, és ezt hangsúlyozni kell. Más kapcsolat, de nem kevesebb. Azonban odafigyelés és odaszánás kell hozzá. Jézus azokkal alakít ki élő, gyümölcsöző szeretett kapcsolatot, akik vállalják, hogy az ige tanulmányozás és az imádság útján keresik azt, és fenn is tartják vele. Ezért különösen is felértékelődhet az ember életében ez a fajta beszélgetés, mert ebben a különleges kapcsolatban ilyen formában lehet együtt vele az ember. A hívő ember ilyen formában tud szoros, bensőséges kapcsolatban lenni azzal a Jézus Krisztussal, aki az Atya jobbján ül. És ebben a különleges kapcsolatban az ő szent lelke, aki ki tudja nyitni azt a világot, amely közte és köztem megnyílhat. Tulajdonképpen ő az ajtó, ő az a kapu, a Szentlélek az, aki által megérthetjük az Istennek a dolgait. Ezért Rogáte vasárnapján ezt a négy alapvető dolgot szeretném, ha megértenénk, és akinek nincsen még semmilyen kapcsolata, vagy nagyon felszínes, felületes kapcsolata van Jézussal, annak nyíljon meg ez a világ. Akinek pedig már van, annak váljon még szorosabbá ő vele. Mindenek előtt az fontos tisztázni, hogy a történelem egy adott időszakában Isten különleges módon szólt az emberhez. Erről beszél a zsidókhoz írott levél szerzője, amit olvashatunk a zsidókhoz írott levél első fejezetében, miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk. Isten a történelem egy adott időszakában álmon keresztül, angyalokon keresztül, kijelentések által szólt az emberekhez. Isten prófétákat támasztott, akik Isten kijelentéseit közvetítették, és az ő akaratát adták tudtul. Aztán a történelem egy adott időszakában Isten elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust, emberré lett, ahogy ír erről egyébként Pál apostol a Galatákhoz írott levélben, azt olvassuk, de amikor eljött az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Jézus Krisztus itt élt ezen a földön, néhány évtizedet, emberekkel találkozott, beszélgetett, tanította őket, gyógyította a betegeket, felemelte az elesetteket, segített a nélkülözőkön, hirdette az Isten országát, hirdette a megtérés evangéliumát, a kegyelmet és bűnbocsánatot adott a megtérő bűnösnek. Majd bevégezte azt, amiért jött. A Golgotai keresztfán meghalt, és elszenvedte a bűneinknek a büntetését. És halálát követően az Atya feltámasztotta őt a halottak közül, és feltámadása után 40 nappal felemeltetett a mennybe. és ott ül az Atya jobbján. Majd elküldte a megígért szent lelket, és ezt ünnepelhetjük pünkösd ünnepén, hogy nem hagyott minket magunkra, hanem az ő lelke által lehetünk kapcsolatban ő vele. Nem láthatjuk őt, de szent lelke segítségével közöttünk van. Aztán a történelem ezen időszakában megváltozott ez a kapcsolattartás. Már nem álmok, már nem kijelentések, már nem angyalok, már nem proféták által szól, hanem az ige, a szentírás által, az ige hirdetéseken keresztül szól hozzánk. Lezárult az a korszak, lezárult az az időszak, nem véletlenül van az az éles váltás az Ószövetség és az Újszövetség között, és van az az éles váltás a pünkösd előtt és a pünkösd után időszakában. Nekünk már nem adatott meg, hogy látás formájában találkozzunk vele. Ezért mondja az ige, amit olvashatunk Pál apostol levelében, Korintusi levélben, mert hitben járunk, nem látásban. De hitáltal egészen szoros, bensőséges kapcsolatban lehetek azzal, akit nem látok. Nem a látás teszi szorossá kapcsolatot, hanem az ő lelke által lehetek vele kapcsolatban, igeolvasás, igehallgatás, imádság és szentségek formájában. Ez pedig sokkal, de sokkal több, mint a látás. Nem véletlenül olvashatjuk a Szentírásban, a hitben járunk nem látásban mellett, hogy a hit az hallásból van. A hallás pedig Isten igéje által. Ezért nagyon sokszor hangsúlyozni kell, mert a mai ember különösen is a látásra helyezi a hangsúlyt. Szokták is mondani, hogy hiszem, ha látom. De hát Tamás is, a tanítvány, aki Jézussal élt 3 éven keresztül, nap mint nap látta az ő gyógyításait, hallgatta az ő beszédét. Ez a tanítvány is, amikor azt mondták a többi tanítványok, hogy láttuk a feltámadott Jézust, akkor azt mondta, akkor hiszem el, ha látom. Hogyha az ujjaimat a sebe helyébe bele tudom dugni. És aztán Jézus lesz az, aki azt mondja, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. Valaki egyszer úgy fogalmazott, hadd idézzem ezt az illetőt, a hit azt jelenti, hogy az ember elhiszi, amit még nem lát. Ennek a hitnek pedig az a jutalma, hogy látni fogja, amiben hisz. Milyen nagy ajándék ez. Amikor valaki nem a látásra épít, nem a látás alapozza meg a hitét, hanem a hit lesz majd az az alap, annak a jutalma, hogy látni fogja azt, akiben egész életében hitt. Ezért nekünk a hitünk nem is a látáson alapszik, hanem az majd akkor következik be, amikor színről színre láthatjuk őt. Láthatjuk azt, akiben a földi életünkben hittünk. És amíg ez bekövetkezik, addig pedig a kapcsolatnak egy különleges időszakát élhetem meg. Megélhetem vele az ige hirdetésben, az ige olvasásban, a szentségekben, az imádságban. Én 2 csoportba teszem a vele való kapcsolattartást. Az egyik, hogy ő tart velem kapcsolatot, a másik pedig én tartok kapcsolatot ő vele. Isten 3 féle módon szólhat hozzám, illetve lehet velem kapcsolatban. Az első az igeolvasás, a második az ige hirdetés, a harmadik pedig a szentségek. Én pedig egy módon lehetek vele kapcsolatban, az pedig nem más, mint az imádság által. Isten 3 módon akar velem kapcsolatba kerülni, és ezt a kapcsolatot ápolni. Különös módon is fontos, hogy olvassunk igét, tanulmányozzuk a Bibliát, keressük az összefüggéseket, ha valamit nem értünk, ne féljünk, bátran kérdezzük meg, kérjünk segítséget, olvassunk utána. Húzzuk alá azokat a részeket, amelyek fontosak lettek számunkra, ami különös jelentőséggel bírnak, amelyekben Isten erőt adott, vigasztalt, bátorított vagy intett. Én hiszem, hogy Isten igéje szent. Hiszem, hogy az a könyv, amelyet a kezünkben tarthatunk, a Biblia, az szent. De hiszem azt is, hogy nem attól válik szenté egy könyv, hogy a nagy becsben tartás mellett alig merünk hozzányúlni, vagy bele sem merünk írni, alá sem merünk húzni semmit a Bibliában. Nem ettől válik szenté, hanem azért, mert a Szent Isten szent kijelentése az, ami le van írva ebben a könyvben. És éppen ezért én legalábbis így szoktam, nem tudom, hogy ki ezt hogy gyakorolja, bár hadd bátorítsam a gyülekezetet arra, én úgy szoktam, hogy ha van egy-egy ige, ami nagyon sokat jelent nekem, vagy valamit nem értek, vagy valami kiegészítenő való van, akkor én bele szoktam írni a Bibliámba. Tele van aláhúzásokkal, jegyzetelésekkel, mert hiszem azt, hogy az élet beszéde az így tud megelevenedni mindannyiunk számára. És ne hanyagoljuk el az ige olvasását, mert akkor kizárjuk Isten velem való kapcsolattartását, az ő kapcsolat felvételét. Ő elsősorban az igén keresztül szól hozzánk, szólhat nehézségeken, szólhat próbatételeken, szólhat tragédiákon, betegségeken, vagy szólhat gyászon keresztül is, de különösen az igén keresztül akar megszólítani bennünket. Ezért nagyon fontos, hogy ne csak olvassuk az igét, hanem hallgassunk igehirdetéseket. Akár otthon, szálljunk arra időt, hogy olvasunk, vagy hallgatunk igehirdetéseket, illetve a gyülekezet közösségében járva figyeljünk, Isten mit akar nekünk mondani a hirdetett igén keresztül. Mert tudjátok, drága testvérek, minden egyes elmulasztott alkalom a vele való kapcsolattartásnak a lazulását jelenti. Először csak egy alkalom, aztán a második, aztán a harmadik, a negyedik elmulasztott istentisztelet, igehirdetés, és már az ember teljesen hozzászokik az Isten nélküli mindennapokhoz. A vele való kapcsolat minden egyes elmulasztott alkalommal lazul, és az ember csak azt veszi észre, hogy már olyannyira meglazult, hogy nincs is semmilyen kapcsolata Istennel, már nem szól hozzá, már üresen csengenek az igehirdetések, már nem jelent semmit, már nem épül, már nem erősödik az a hit, hanem egyre gyengébb és lazább kötelék fűzi Istenhez, mert a vele való kapcsolat egyre lazább lett. Aztán ebben a meglazult kapcsolatban mindent és mindenkit hibáztat. Az ige hirdetőjét, a körülményeket, a gyülekezetet, csak önmagát nem. Mert nem veszi észre, hogy engedte az Istennel való kapcsolatot annyira meglazulni, hogy már Isten nem szól hozzá. Volt ilyen a történelemben. Volt ilyen. Csak idézzük fel Dávid királyt, aki nagyon-nagyon komoly hitben járó ember volt. De meglazult az Istennel való kapcsolata. És aztán Isten több alkalommal is szólt, azzal a halk, szelíd, csendes szóval, de nem vette komolyan. És aztán megtörtént a tragédia, ami kihatott egész életére, királyi szolgálatára, egy ország kormányzására, amikor Betsábéval összefűzte az életét. És hogy meglazult az Istennel való kapcsolata? Igen, vannak bizonyos helyzetek, amikor Isten már, amikor vele már annyira meglazul a kapcsolat, hogy Isten szava már nem ér el a szívig. Aztán jó először önmagunkban keresni a hibát. Mert Istené ez a szószék. És ő nem engedi, hogy erről a helyről egy-egy ige hirdetésben legalább egy-egy szó, egy-egy mondat el ne hangozzék, ami épít. Az ige hirdetésben ő szól, minden ige hirdetésben ő szól, ő beszél, mi lelkipásztorok csak eszközök vagyunk. Csak szócsövek, csak közben járók, akik által Isten célba akarja juttatni az ő üzenetét, és nem engedi, hogy az ő szószékéről, ami az ő tulajdona, az ő szószékéről ne hangozzék el olyan személyre szabott üzenet, amelyet hazavihetünk magunkkal, ami épített. Ezért becsüljük meg az Isten szavát, és becsüljük meg, hogy hallgathatunk ige hirdetéseket. Hogy Isten szólni szeretne hozzánk a hirdetett igén keresztül, és a kapcsolatot fenn szeretné tartani velünk. A harmadik, amelyben ezt a kapcsolatot tartani szeretné velünk, az a szentségek. Különösen is az úrvacsorai közösség, amelyben az ő testét és vérét kaphatjuk meg kenyérben és borban. Ebben mélyülhet ez a kapcsolat, mert a bűnvallás, az őszinte bűnbánat, a bűnbocsánat, a kegyelem, a feloldozás erősíti a bűnöst és gyengíti a bűnt. Ezáltal erősödhet a hit, ezért Isten különös módon teszi még szorosabbá az emberrel való kapcsolatát a szentségeken keresztül. A szentségek nélkülözése, vagy csupán a formális vétele gyengíti a hitet, és növeli a bűnök számát és súlyát. Nélküle egyre távolabb kerül az ember az Úrtól. Ez a kapcsolat pedig két módon erősödhet. Az egyik a gyülekezet közössége, a másik pedig a szolgálat. Közösségre azért van szükségünk, mert egyedül elmagányosodik az ember, elszigetelődik egymástól is, Istentől is. Egyszer olvastam ezt a mondatot, és ez jól kifejezi a közösség szükségét és jelentőségét. Hadd idézzem, a gyülekezet nem egy múzeum tele tökéletes emberekkel, hanem az a hely, ahol a megtört felépül, a sérült meggyógyul, a hontalan otthonra talál. Ebben a közösségben pedig épül, erősödik mások hite által az ember. Azt olvashatjuk az első keresztény közösségről, idézem Apcsel 2.42-t, ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Kitartóan részt vettek, azaz rendszeresen gyakorolták, ott voltak a gyülekezetnek a közösségében, részt vettek az apostoli tanításban, azaz hallgatták az ige hirdetéseket, bizonságtételeket, a beszámolókat, részt vettek a közösségben, azaz odafigyeltek egymásra, számon tartották egymást, erősítették, építették, segítették egymást. A szolgálatban pedig másokat erősítettek, és mindeközben maguk is erősödtek. A másik fontos része, mert eddig azt vizsgáltuk, hogy az Úr hogyan, milyen formában lép az emberrel kapcsolatba, illetve hogyan tartja fenn ezt a kapcsolatot, és milyen módon tarthatom vele a kapcsolatot, ez a másik rész. Az imádság az egyik legbensőségesebb kapcsolat, beszélgetés Istennel. Olyan sok formában bátorít bennünket Jézus Krisztus az imádságban. Ez egy olyan kapcsolattartási forma, amelyben igazán közel lehet kerülni ő hozzá. Sokszor pont az imádságra jut a legkevesebb idő. A rohanás, az elfoglaltság, a rengeteg feladat, teendő mind-mind az imádságtól veszi el az időt. Legtöbbünk számára nehézséget jelent, hogy időt találjunk az imádkozásra. Reggeltől estig rohanunk a dolgaink után, és rá kell arra döbbennünk, hogy az imádkozás és a rohanás az nem fér össze egymással. Nem fér meg egymás mellett. Minden egyes Istennel eltöltött perc csendesíti a háborgó lelket, és növeli a feladatokra szánt időt. Ez egy nagyon paradox kifejezés vagy kijelentés, de higgyétek el, ez igaz. Minden egyes Istennel eltöltött perc növeli a feladatokra szánt időt. És tudom, hogy ez furcsán hangzik, de az Istennel való imádságban még a feladatbeosztások is megoldódnak. Az imádság az nem egy szükséges dolog, hanem a legnagyobb lehetőség. Valaki egyszer úgy fogalmazott, és ez engem azóta is sokszor elgondolkodtat, hadd idézzem, legyen az imádság az első lépés, ne pedig a végső megoldás. Rogáte vasárnapja arra emlékeztet, hogy milyen fontossági sorrendünk van. Vajon hol áll, hányadik helyen van az életünkben az imádság? Tudnilik, olyan nincsen, hogy nincs rá idő. Az idődet azt te osztod be, csak fontossági sorrend van. A kérdés az, hogy ebben a sorrendben hányadik helyen áll az Istennel való kapcsolat. Hányadik helyen áll az ige olvasása, az ige hirdetése? Hányadik helyen áll a közösség? Hányadik helyen áll az imádság? Hányadik helyen áll a szolgálat? Vajon a mi életünkben az Istennel való kapcsolattartás, az hányadik helyen van? Hányadik helyen van az életünkben az Isten? Milyen fontos nekünk, hogy ez a kapcsolat rendíthetetlen legyen, hogy szoros legyen, hogy építő legyen. Isten ezek nélkül, az alapok nélkül, vagy alapvető kapcsolattartási tényezék nélkül nem tud és nem akar lépést tartani velünk. Ezért ne nyugodjunk bele, hanem tegyünk meg mindent, ami rajtunk áll, és vegyük komolyan azt. Vegyük komolyan az ige hirdetés, az ige olvasás, a szentségek, az imádság, a közösség, a szolgálat lehetőségét. Engedjük, hogy Isten tartsa velünk a kapcsolatot, vagy kapcsolatba lépjen velünk, és mi egyre szorosabb kapcsolatba lehessünk. Ne nyugodjunk ebbe bele. És befejezésül Füle Lajosnak egy szép versét hadd olvassam fel, mely bátorít erre a kapcsolat ápolásra, ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy lelki életed örömhiányos, kiüresedett, fogytán hited és hálád is vele, ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy gyülekezeted tagjaiban is hűl a szeretet, nagy része fásult, közönnyel tele, ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy egyházadban is akar kor, és némely tanítás hamis, hogy alig látszik Krisztus élete, ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy fáj e nép, e föld, hogy magad sem vagy senkinél különb, és nincs újulás itt, bárhogy kellene, ne nyugodj bele. Mert könyörögni, sírni lehet itt, maga a lélek is esedezik, s minden megbánt bűn semmivé lehet, ha az Úr veled. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük Pál apostolnak a szavait, aki álhatatosságra bátorít bennünket, hogy ne lankadjunk meg az imádságban. És imádság vasárnapján gondoljunk arra, hogy milyen formában kívánod az emberrel a kapcsolatot tartani, és hálásak vagyunk az igéért, az ige olvasás, az ige hirdetés, az ige hallgatás lehetőségért. Hálásak vagyunk a szentségekért, és különösen most, amikor ebben az órában egy picin gyermeket tarthatunk majd keresztvíz alá, amikor majd emlékeztetsz bennünket arra, hogy éppen a keresztség által gyermekeddé akarod fogadni a megkeresztelt gyermeket, az embert. Köszönjük, Urunk, hogy a szentségek által is közelebb kerülhetünk Te hozzád. És köszönjük a gyülekezet közösségét. Köszönjük az imádság lehetőségét, hogy az imádságban mi tarthatjuk a kapcsolatot veled. Hogy igéden keresztül Te szólsz hozzánk, mi az imádságban pedig megszólíthatunk Téged. És így fűzöd egyre szorosabbá ezt a kapcsolatot. És most gondolunk azokra, akiknek nagyon meglazult ez a kapcsolat, akiknek már nem szól az ige, már nem szól az ige hirdetés, akik már nem tudják összekulcsolni a kezeiket, nem tudnak ima közösségben lenni, nem tudnak imádkozni, nem tudnak Téged megszólítani. Imádság vasárnapján Te erre emlékeztetsz bennünket. Hogyan akarod a kapcsolatot tartani velünk, és hogyan tarthatjuk mi veled a kapcsolatot. Urunk, újíts meg bennünket. Könyörgünk azért, hogy hevítsd fel a mi szívünket. Amen.